Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Becsei Zsolt, közgazdászok, Károli Gáspár egyetem tanára, és miként ígértem a műsor első részének utolsó percében, azzal foglalkozunk, hogy talpra állhat-e a német gazdaság, magyarok számára is nagyon fontos tételről van szó, hiszen legfontosabb gazdasági partnerünk Németország, vannak-e már biztató jelek?
Igen, hát ugye több elemzés azt mondja ki, hogy a német gazdaság, ha nagyon lassan is, de elindul a lenini úton, tehát elindul a fejlődési úton, és túl van a legnagyobb válságon, főleg az ő rá jellemző, ugye a német Nimbusra jellemző autóipar talán egy kicsit kilába. Lehet, hogy lehet jónak vagy rossznak is mondani, de azt mondják, hogy bizonyos körök, hogy a német autógyáraknál most pezsiből pukkanás volt az amerikai megállapodás kapcsán, hiszen ez a 15%-os vám, ez kevesebb, mint amit belengedtek a 30, és ők nem kaptak ugye plusz vámot másokhoz képest az amerikaiaktól, tehát még a német autóipar lehet, hogy jól is járt ez a 15%-kal, amit a Trump kivasalt belőlük, általában ugye az Európai Bizottságból, tehát végül is most van némi bizakodása arra, hogyha nem is jelentősen, de egy növekedési pályára áll a német autóipar.
Hát javulnak az üzleti bizalmi mutatók, ilyenre már rég volt például Németországban. És ugye tegyük hozzá azt is, hogy a kormány közben egy élénkítő politikába, a közgazdaság politikát úgy alakítja, hogy felrúgva a korábbi adósság szabályt lehetőséget teremt arra, hogy beinduljon némi nemű gyeplő elengedés. Ilyen nem volt Németországban eddig.
Így van. Ők arról voltak híresek, hogy amikor 2006-ban a Merkelék átvették a CDU-val a kormányzást a Schröderéktől, akkor egy nagyon kemény, de volt egy Schäuble nevű, nemrégen halt meg, pénzügyminiszter, ő Tolószékes Fisolt, nekem volt szerencsém látni egyébként pénzügyminiszter tanácsülésen az illetőt, tehát nem akárki volt, ők azt mondták, hogy akármi van, Németország az költségvetési egyensúlyt és államháztatási egyensúlyt fog fenntartani.
Kőbe volt vésve a 0%-os deficit.
Így van, és ez benne volt az alkotmányban, meg mindenben. Jó, hát különböző deficit, meg alkotmányosság, eladósodási szabályzat lengyeleknél, magyaroknál itt-ott van, de az övéke az nagyon kemény volt, hogy éves szinten is tartották a hiányt. És gyakorlatilag, ha nem volt nagyon nagy recesszió, akkor nem lehetett a német költségvetésnek, és nem is volt hiánya. Na most ehhez képest a mostani nagy koalíció, az is egy nagy koalíció volt, és a mostani nagy koalíciónál is azt látjuk, hogy ezt elengedik. Ugye részben egy kettős nyomás alatt, részben van az élénkítési program, amit meg kell csináljanak. Tehát bizonyos infrastruktúrákat is már elhanyagoltak, hogy a digitális állapot a német vállalatoknak állítólag elég siralmas. Most nem tudom így megmondani, hogy egy ottani kis vállalkozásnak ez most mennyire mondható siralmasnak, vagy nem, de ők azt mondják, hogy az. Tehát egy élénkítő programot indítanak el egyik oldalt, a másik oldalt pedig egy katonai fegyverkezési programot is elindítottak, ami ugye részben a NATO, részben a német új világgazdasági helyzetből ered. Ők ugye leváltak az orosz energiáról, nyilván annak is még van egy hátravetett költsége, hogy itt pánikszeren építhettek két LNG terminált, de egy olyan lényeges módosításokat indítottak el, amivel próbálják dinamizálni valóban a gazdaságot.
És hát együtt sírunk, együtt nevetünk a németekkel, nem csak mi magyarok, hanem az egész kelet-közép-európai régió. Tegyük hozzá.
Ez így van. Bár azt is el kell, hogy mondjam, hogy azért jó néhány állam a kelet-közép-európai régióban képes volt a német stagnálás alatt is, tehát 21 után gazdasági növekedés felmutatni. Azt azért alá kell írnom, hogy ugyan mindenkit érintett ez a probléma, de azért 2-3%-os növekedés most már a cseheknél, a lengyeleknél 3, de a horvátoknál is, újabban a szlovénoknál is, tehát itt-ott a bulgároknál is megjelenik.
És egyébként ebben mennyiben tekinthető addicionális lemnek az Európai Uniós pénzek érkezése? Vagy a struktúra miatt is tudnak
növekedni? A struktúra miatt is tudnak növekedni. Ugye azt mondhatnánk, és ezzel kvázi azt mondhatnám, hogy olyan átadásban is lehetünk, hogy ők most kapnak ugye uniós pénzt a 2027-esből, mi pedig hát nagyon sok minden 55%-a a felzárkózási alapoknak be van fagyasztva, meg hát főleg a a Covid alapokhoz nem férünk hozzá, ez is igaz, de még így is, főleg a 7 éves költségvetéseknél, vagy az EU kasszával történő egyensúlyon azt tudom mondani, hogy még így is gyakorlatilag azok az országok, akik a környéken szárnyalnak, tehát lengyelek, horvátok vagy a többiek GDP arányosan nem kapnak sokkal több pozitív szaldót az EU kasszával szemben, mint mi. Én ezt csak úgy halkan jegyzem meg. Tehát azért ők saját maguk is strukturálisan képesek voltak egy olyan szerkezetet kihozni, hogy valamiféle növekedést a német problémával, Covid-dal, Amerikával együtt is föl tudnak mutatni.
Hát ne örüljünk Hitlerbe, ugye, mert amiről beszélgetünk, az nem egy napról a másikra fog tettenélhetővé válni, mármint a német gazdaságpolitikának az élénkítése. Mégis mi az az időtáv, amire azt tudjuk mondani, hogy nagyjából a horizonton már látunk valami pozitívumot?
Hát szerintem ugyan a német politika nem annyira kormányzási ciklus orientált, mint sok más ország, tehát képesek hosszú távon is megenye, főleg, hogyha mondjuk a két centrumpárt alkotja a koalíciót, de azért én biztos vagyok benne, hogy a tavaly funkcióba lépett, vagy nem régen funkcióba lépett, nem is tavaly, az idén funkcióba lépett német kormányciklus alatt, tehát 3-3,5 év alatt eredményt kell, hogy hozzon.
Igen, hát ez fontos tényező, hogy nem pár évben gondolkodnak. Autóiparul még ejtsünk néhány szót, mi az, ami ott várható, hiszen Magyarország szervesen kapcsolódik, hiszen integráns része a feldolgozóiparnak.
Én azt látom, hogy legalábbis egy olyan élénkülés történik, hogy bizonyos szinten a gyártási kapacitásokat tudják tartani. Magyarország ugye a németeknél, főleg az autóipari láncokban nem is a tömeges középkategóriába érintett, hanem hogy a felső középkategóriás kocsikban, ugye a BMW, maga az Audi gyártás is Magyarországon egy kvázi prémiumhoz kapcsolódó. Ha azokban az ágazatokban a német autóipar képes lesz valamiféle konszolidációra, növekedésre, akkor bennünket is valamennyire konszolidál, de ettől még kimagasló gazdasági növekedés Magyarországon nem lesz, csak nem hat negatívan legalább, és ránk van az bízva, hogy tudunk ezzel élni.
Ha már szóba kerültek az Európai Uniós források, ezen a téren mi várható? Mármint ami Magyarország ügyeit illeti.
Hát ugye nálunk 6 vagy 7 hónap múlva lesz egy választás. Én azt látom, hogy a jelenlegi kormány közvetlenül tusványosi beszéd alapján nem kíván lényeges engedményeket tenni. Az ő elképzelése a pénzek hazahozatalára máshogy működik. Ugye a 7 éves költségvetési alkuba gondolkozik, de ez szerintem csak 27 nyarára fog befejeződni az alkú, tehát egy évvel a magyar választások után, és nem pedig jövőre. Ahogy 20-20 nyarán is volt az alkú a jelenlegi 7 éves költségvetésről, a Covid alapokat pedig hát többé-kevésbé elvesztjük. Most én abban nem mennék bele abba a belpolitikai találgatásba, hogyha április vagy májusban esetleg egy kormányváltásra kerül sor, hogy augusztusig valamiféle halasztásos megegyezésre el tud-e az új kormány élni az Európai Bizottságban.
A jogi konstrukciója van ennek, hogy az elveszített pénzeket mondjuk egy más színezetű kormány visszakapja?
Hát...
Nem látunk még ilyet.
A 7 éves költségvetésben, ami elveszett, azt szerintem elveszett. Ugye tavaly mondták már az 1 milliárdot, meg az idén is. Szerintem azt nem tudja visszamenni. Itt a Covid alapokra vagyok kíváncsi, hogyha még formálisan az elköltés előtt 4 hónappal vagy 3 hónappal fölesküdik esetleg egy másik kormány, hogy tud-e ott valamit csinálni. Én is nagyon minimálisnak látom az esélyeket, hogy arra, hogy azt mondja, hogy na nekünk egy speciális helyzetben ne 26 augusztus legyen a határidő, de nem mondjuk 28 augusztus, de azt kell, hogy mondjam, hogy ennek a fegyelmi része miatt nem látok túlságosan sok esélyt, hogy ebbe belemegy a bizottság, akkor mások is ezzel előállnak.
Akkor ejtsünk néhány szót arról is, hogy milyen pénzek érkeznek most Brüsszelből a közismert agrártámogatások mellett, mert ugye az nem kormány szintű döntés, akár határos mező.
Ugye 3 nagy operatív program, ezek a plusz operatív programoknak a pénzének egy részét függesztették föl, tehát egyrészt azokban az operatív programokban is jönnek pénzek, másrészt pedig kisebb operatív programok is érkeznek. Ugye most olvasom az újságban, hogy a kisebb, tehát az ilyen falusi vagy vidéki területfejlesztési program a top pénzeket ugye a falvak között, a járások között osztogatták, Tehát az is jön, hogy az EFOP az emberi erőforrás fejlesztési pénzek jönnek, hogy annak a terhére próbáltuk megoldani a pedagógus béremelés egy jó részét. Tehát vannak kisebb olyan operatív programok, amik jönnek, valószínűleg a vidékfejlesztés egy része is. De még mondom, a három nagy operatív programban, tehát ebbe a KEHOP, tehát környezetvédelmi és energia, főleg az IKOP, tehát az infrastruktúra és a gazdaságfejlesztési programokban van a fele a pénzeknek befagyasztva, de nem a teljes.
Hazavetőleg csúcsidőben Magyarországról ilyen 2-3 ezer milliárd forintnyi értékű Európai Uniós forrás érkezett. Most nagyjából, ha osztunk, szorzunk, hol tartunk ilyen Sasper-Kábi megközelítésből?
Hát én tavalyra tudom, 24-ben, most az idei adatokat még nem láttam, még a Nemzeti Bank folyófizetési mérlegét sem láttam az első negyed évre, amit nem is értek, mert mindig júliusban ki szokott menni, de még a múlt hétig nem láttam, mert ott lehet még valamit silabizálni. Legalábbis én, amit látok, hát a GDP 1,5%-a azért becsorog, tehát ez mondjuk 6-700 milliárd forintok. Az becsorog nettóba az EU-ból.
Ígértem a kedves hallgatónak, hogy beszélünk a...
De tényleg egy jó része, ez az agrár, meg hozzá kapcsolódok.
Ígértem a kedves hallgatónak, hogy beszélünk az IMF friss elemzéséről, miszerint a világ 20 legnagyobb gazdasága közé kerülhet Lengyelország. Azért érdekes, mert a Nemzetközi Valuta Alap szakértői azért alaposan osztottak, szoroztak és kiszámolták, hogy a lengyelek elképesztő fejlődésen vannak túl, mind volumenben, mind pedig strukturálisan is. Hát hogy jött nekik ez össze? Most leszámítva, hogy a közkeletű pesti vélekedést, hogy a méret a lényeg, nyilván nem csak ez a lényeg.
Nem csak ez. Ők mindig nagyon jó megjátszották, lásd 2009-es válság, a belső piac adta lehetőséget. Mindig nagyon jól megjátszották azt, hogy annyira nem adósodtak el, hogy ne tudnának válsághelyzetben pénzt fecskedezni a gazdaságba, ellentétben velünk, ahol nem nagyon van mozgástér egy válsághelyzetben, hogy élénkítő programokat indítsunk. Ez a lengyeleknek mindig megadatott.
És a világgazdaság, bocsánat, hogy megszakítom, a világgazdasági kitettség tekintetében hozzánk
kisebb,
képest.
Tehát a belső piac nagyobb, tehát mondjuk valóban ő nekik, hogyha a gazdasági méretük négyszer akkora, mint a magyar, tehát 800, tavaly 860 milliárd euró volt a GDP-jük. Ugye az IMF-esek most 1000 milliárd körülire várják, tehát hogy belép ebbe a mágikus 1000 milliárd fölötti klubba Lengyelország az idén vagy jövőre. Egyrészt bizonyos gazdaságpolitikai lépések is, tehát nagyobb volt a fegyelem. Például most megnézem, hogy olyan ők őrületes pénzt költenek fegyverkezésre a GDP 4%-át, és a Tusk kormány az idénre már 5-öt is akar. Tehát ők már most teljesítik már a fölemelt Trumpi kérést is, de az egész hiányuk csak ebből adódik. Egyébként, ha ezt a megemelt adókiadást levonom, akkor szinte nincs hiány a gazdaságnak, amit azért valahol szerintem a piacok is és a pénzvilág is értékel. Most független attól, hogy persze adósság, meg túlzott deficitben vannak formailag, de szerintem ebből is kiveszik, hogyha majd be kalkulálják ezt a katonai kiadásokat, hiszen abban van egy ilyen kegyelmi klauzula, ugye azt megerősített az Ursula von der Leyen, hogy aki hadseregre költ, fegyverkezésekre költ, annál ugye le lehet írni a 1,5%-okat és egyebeket. De itt két dolgot emeltek ki még az elemzők, tehát én mondanám a belső piac és az örök fegyelmet, tehát valamennyire fegyelmet, hogy az 55%-os eladósodási korlátot is folyamatosan azért tartogatják. Az egyik az, hogy a lengyel zlotyit jól tartották az euróhoz képest, és így nyilván euróba számolva, vagy dollárba számolva nagyon szépen felugrik a GDP, tehát évente ilyen 90 milliárd euróval nőtt euróban a lengyel GDP, 90-95-tel, utolsó 3-4 évben, minden évben, őrület. És ugye ezt extrapolálják arra, hogy egy vagy maximum jövőre 26-ban, két éven belül 1000 milliárd fölött lesz a GDP. Tehát de ez mindenféleképp jó, és hát ők nekik nagyon diverzifikált a gazdaságok. Én azt látom, hogy az export struktúrájuk, a világpiaci kapcsolódások nem annyira gépipar kötött, mint a miénk, messze nem 57%-ot képvisel önmagában a gépipar a teljes exporton belül. Ugye a tőkefőhalmozások sokkal jobb abban a vonatkozásban, hogy otthon az agrárium, amelyik saját tulajdonban van, az nagyon jó szárnyal, az export teljesítménye most már ilyen 15-20 milliárd eurós aktívum évente, bődület. Hát meg,
és ugye érdekesség, mert viszonylag keveset beszélünk róla, de tőkepiaci megközelítésből nagyon angol száz típusúak a lengyelek, tehát a tőzsdét is másként használják.
Igen.
Lengyel tőzsdét, hogy van még ugye az amerikai kapcsolat, de talán mennyi fontos kérdés, hogy eközben miért nem vezetik be az eurót?
Ez egy jó kérdés, ugye voltak mindenféle véleménynyilvánító szavazások, népszavazások, hát ugye formális népszavazást az euró bevezetéséről nem írhatnak ki, de ugye ugyanúgy, mint a svédek, mindig megérdeklődhetik
a azért is, mert ugye be is kell vezetni.
Be kell, a csatlakozási elég. Szerződés alapján ezt be kell vezetni. Ez a két országban mindig ilyen, hogy mikor lenne a jó időpont, meg egyéb ilyen érdeklődések vannak. Kicsit a csehekes hasonlóan, a svédek önállósága más filozófián alapul meg a dánoké, de a csehekhez hasonlóan ez az angol szász óvatos orientáltság az euróval kapcsolatban, ez megvan a lengyelekben. Tehát, hogy sose lehet tudni, hogy ebből a közös pénzből mi fog kisülni, hiszen annyira heterogén csapat alkotja az eurózónát, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy ebbe azért nem lépnek bele, tehát nem érzik annyira homogénnek a hátteret, mint mondjuk az amerikai dollár vagy a japánján mögött, és ezért óvatosak. És nem a lakosság sem követel, hogy ellentétben a románokkal, ahol mind a politika elit, mind a lakosság szeretné bevezetni az euró, csak most egyenlőre nem tudják, ez az apró probléma van, hogy ők se teljesítik a kritériumokat. A lengyelek meg tudnák csinálni, mondjuk nem olyan tökéletes a kritérium teljesítés, mint a cseheké, az az egyszerűen bámulatos. Tehát a csehek, a svédek együtt a legjobb, meg a dánok együtt a legjobb eurózóna tagállam lenne, hogyha benn lennének a fegyelmi oldalon. A lengyelek nyilván egy kicsit nagyobb játékteret szeretnek maguknak hagyni. Ez is hozzátartozik az ő taktikájukhoz.
És érdekes fejleménye a politikai helyzet Lengyelországban, és a sajátos belpolitikájával Lengyelországnak, egyébként ezzel együtt a gazdaságot, ez valahogy, mintha nem érintené.
Nem, nem, nagyon szép.
Pedig 50-50 az a két pólus megosztottsága.
Igen. De a lengyel gazdaság 3-3,5%-os növekedéssel áll, és valóban most az új elnöke lehet, hogy még jobban fogják egymást gyepálni, mert most is, ha jól láttam, akkor 3 vétóval köszön be, hiszen augusztus elején esküdött föl. Az elnök, az új elnök...
Nagyon a hátulról kezdték a lengyelek, tegyük hozzá, tehát Magyarországhoz képest. És egyébként mondjuk, hogy összevetjük a két ország teljesítményét, hol tartunk akár ilyen GDP arányos fejlődés szempontjában? Nagyjából fej-fej mellett vagyunk, vagy már előttünk járnak?
Már előttünk járnak. Nominálisan még nem, mert a lengyel árszínvonal alacsonyabb, mint a magyar. Ugye ők is azért értek az lotyi szabadságával. Bármint mondtam, az utóbbi időben az is ugrott meg nagyon a GDP euróban mérve, mert nem értékeltek le. De előttünk járnak reál értékben, nominálisan még nem. Fizetésekben, fizetőképességben, belső fogyasztási képességben előttünk vannak, tehát nagyon furcsa módon nagyobbak az átlag fizetések. Annak ellenére, hogy az árszínvonal kisebb. Valami alacsonyabb, mint a magyar. Tehát ebből a szempontból szerintem.
Tehát amikor beszélünk arról, az alacsony árszínvonalról, az annyit is jelent, hogy az árszint jóval alacsonyabb, mint a magyar?
Hát 8-10%-a mindig alatta van.
Az uniós, hát az már érezhető.
Igen, ez érezhető, mert hogyha ők ugye reál fejlettségben megelőznek bennünket, de nominálisan nem, tehát egyszerűen euróba számított egyfőre jutóba, még nem emelőztek meg minket, akkor az azért van, mert az ő árszínvonaluk kisebb, mint a magyar. De ez nem biztos, hogy rossz nekik, mert a lakásállam már nem olyan drága, tehát nagyon sok minden ebből kijön. Én azt látom, hogy az a diversifikációval, tehát tényleg nem hagyatkoznak rá egyetlen egy iparágra sem, vagy társadalmi ágra, tehát a szolgáltatásoknál is mozgolódnak, nem hanyagolnak el, és nem is hagyatkoznak túlságosan valamire, azzal nagyon jól tudnak működni, és még én úgy érzem, hogy én 8-10 év, valamit még akartam mondani a lengyel csodával kapcsolatban, hogy azt azért megjegyezném, hogy a minőségi főzárkózásnál nekik is azért megvan ennek a fala. Mert amikor megnézi az ember az innovációs mutatókat, az 1 millióra jutó szabadalmak számát az EPO-nál és egyebek, tehát az Európai Szabadalmi Hivatalnál, akkor a lengyeleknek ez az innovációs színvonala, ami a teljes műszaki innovációs humán színvonalat jelzi, az még a magyarnál is majdnem paraszt hajszál a gyöngébb. Tehát nem ott van, mint az uniós átlag fölött lévő észt, vagy az uniós átlagot rohamozó szlovén, hanem jóval alacsonyabb, ami azt jelenti, hogy minőségi főzárkózásban nem nagyon tudtak még előrelépni, és ez előbb-utóbb náluk is szerintem a növekedési pályát lehet, hogy 2 év múlva, lehet, hogy 5 év múlva meg fogja fogni, és azok az országok, akik nem képesek olyan humán innovációs pályát fölmutatni, ami az Európai Unióhoz mérhető, azoknál komoly gondok lesznek. Beleértve a saját magunkat is, vagy Szlovákiát.
És most az a helyzet, ez az utolsó mondat a beszélgetés végének, úgyhogy köszönöm szépen, hogy Becsei Zsolt bejött hozzánk, megtisztelt, bennünket emelte beszélgetésünk a rádió műsorok színvonalát. A napvendége tehát a Károly Gáspár Egyetem tanára volt, a mikrofonnál pedig Szajdai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.